A fiatal és ambiciózus Párdosi Rebekának döntenie kell, hogy a tehetséges, ám nincstelen festő szerelmét viszonozza, vagy egy tehetős és jó kapcsolatokkal bíró professzor udvarlását fogadja el. Gondtalan életére most nem csak ez az érzelmi dilemma vet árnyékot, hanem az egyre fokozódó Rákosi diktatúra is. Kis Nikoletta regényének főhőse úgy érezheti, képtelenség jó döntést hozni. Ahogyan a régmúlt napok fénye egy másik főszereplője, Anna is vívódik az életében váratlanul előállt helyzet miatt. Vele 2017-ben találkozunk, sikeres galéria tulajdonos, de lehet, hogy inkább az anyaságra kellene végre fókuszálnia? Nem tudja. Az unoka és a nagymama egy festmény miatt találkoznak, amely Rebekáról készült, de vajon összeköti-e a két nőt ez a kép, vagy inkább régi konfliktusokat hoz felszínre, és ami szerintem minden olvasót érdekel, vajon kinek a sorsa indította el a szerzőben ezt a történetet? Erről kérdezem először Kis Nikolettát.
Azt hiszem, ezt a témát én a történelmi háttérből közelítettem meg. Tehát engem érdekelt ez az egész 50-es évek Magyarországa, a Rákosi korszak, a kitelepítések, amiről én a tanulmányaimban nem hallottam előtte, tehát ez engem meglepett, hogy ilyen volt 51-ben Magyarországon. És aztán elkezdtem ezzel a témával foglalkozni, és nagyon gyorsan a művészet keltette fel az érdeklődésemet, mert tényleg hogy van az, hogy egy olyan korban, ahol művészeknek témakatalógusból kellett választaniuk, hogy mit festhetnek, ahol a művészek szocialista felelőssége volt, hogy az egyszerű népet neveljék. Ez teljesen ellentmond annak az alapelvnek, hogy a művészet ugye szabad, a gondolkodás szabad, az alkotás szabad. És érdekelt, hogy tudtak művészek ebben a korban egyáltalán alkotni, és persze az is, hogy mi történt a háttérben, mi történt az illegalitásban. És hát ezen keresztül kerültem ide, és örülök is, hogy megkérdezed ezt, mert valahogy a könyvemmel kapcsolatban mindig a nőkről kérdeznek, a Rebekáról, Annáról, Editről, de igazából István volt az én főszereplőm nagyon sokáig. Az ő perspektívájából meséltem a nagyon nagy részét a könyvnek. Ő ugye egy művész, aki festő, aztán grafikus lesz, és egy olyan ember, akinek nagyon magas elvárásai vannak önmagával szemben, aki jelet akar hagyni az alkotásával, aki olyat szeretne alkotni, ami megmarad utána. És ugye ez felmorzsolja, tehát maga a rendszer felmorzsolja őt, meg a saját elvárásai súlya alatt tulajdonképpen összeroppan. És ez egy nagyon vékony a határvonal a között, ami jelentőségteljes alkotás lehet, meg az, ami banális. Tehát hiszem, ez minden művésznek ma is egy nagyon fontos kérdés. És akkor ő megismerkedik Rebekával, egy nagyon vonzó nővel, aki egyben viszont ugyanolyan taszító is, egy nagyon határozott, nagyon erős karakter. Az elején a könyvnek még egy elkényeztetett kislány tulajdonképpen, aztán remélem, hogy kijön az, hogy nagyon fejlődik, és ő is alakul a könyv folyamán. Tehát István az, aki hozzám úgy közelebb áll, és a Rebekával én is ugyanúgy küzdöttem, és ugyanúgy én is vonzódtam hozzá, sőt annyira vonzásába kerültem, hogy végül is a nők lettek a dominánsabbak magában a történetben.
Gondolkodtam rajta, hogy Rebeka mennyire mai nő. Tehát ugye egy arisztokrata családból származó, és tényleg elkényeztetetnek tűnő, de annyira öntudatos, és annyira tudja, hogy mit akar, és azt is nagyon jól tudja, hogy mit nem, hogy hogyan nem akar élni. Abban a korban, az 50-es években egy ilyen háttérrel, amikor épp kihúzzák a családja alul a talajt, akkor akár megalkuvóbb is lehetett volna.
Igen, és azt hiszem, hogy persze annak idején megvoltak a társadalmi normák, tehát hogy kihez menjen feleségül, hogy éljen. Ezért van az, ugye, és ezt próbáltam is bemutatni, hogy az önneveltetésében annyira mélyen benn van az, hogy egy olyan férfi, mint István, neki szóba se jöhet, mert ugye nincs jövedelme. Tehát ő ez ellen végig tulajdonképpen küzd, és nem engedi meg magának ezt a szerelmet István iránt. Ilyen szempontból azért ő is valahol konform. Másrészt meg igen, egy nagyon határozott, egy nagyon erős személyiség, aki valószínűleg nem volt tipikus abban a korban, de hát ez volt az érdekesebb ezt bemutatni.
Jól érzem-e én, hogy minden karakterednek nagyon fontos a saját hivatása? Valószínűleg ez nálad is így van. Mindig azt gondolom, hogy a szerző jó részt benne van a regényében.
Szerintem ez egy nagy ajándék, ha az embernek az életben ez megadatik, hogy van egy olyan szenvedélye, aminek él, ami ennyire kitölti, és ez egy gyönyörű dolog. Nekem az írásban ez megvan, és nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy ezt tudom így élni. Aztán valahol az alapkérdése ennek a könyvnek az, hogy találjuk találjuk meg a boldogságot. És ez érdekes, mert Rebeka végül is egész életében küzd azon az álma, hogy színésznő legyen, és aztán a kor miatt ez nem működik neki, és kitelepítésbe került. Tehát ő neki ez az egyén megvalósítása, ez egy rettenetesen fontos dolog, az önszabadsága. István viszont aztán látszik a kitelepítésben, hogy ő tudja értékelni a kis dolgokat. Tehát ő bizonyos módon megalkuvó olyan szempontból, hogy elfogadja azt, ami van, de viszont kihozza abból a legjobbat, és észreveszi azokat a kis örömeket is, amik ott vannak előtte, tehát a fizikai munkában, a földmunkálásban, a családban, vagy egy házépítésben megtalálja azt az örömet, amit előtte éppen a művészetben nem talált meg.
Mi a kapcsolat Rebeka és az unokája Anna között? Anna története, a mai szál, ő egy nagyon komoly dilemmával küzd a regényben.
Anna az egy nagyon sikeres üzletasszony, galerista, aki egy elég szabad kapcsolatban él az élettársával, és ők eldöntötték maguknak, hogy ugye ők gyerektelen életet akarnak, és mindkettőjüknek a munkájuk a legfontosabb. És akartam ezzel mutatni, hogy manapság mindenfajta életforma, amit az ember választ magának, egy legitim életforma. Nincsenek meg már ezek a társadalmi normák és elvárások, mint Rebeka idejében. Na most Rebeka egész életében tulajdonképpen küzdött azért, hogy kitörhessen ezekből a normákból, viszont Anna ebben a nagy szabadságban él. De ez egy dilemma, mert ezzel a nagy szabadsággal bánni is kell tudni neki. Tehát amikor terhes lesz, döntenie kell, hogy mit csinál, megtartja a gyereket, vagy nem tartja. És nem házasságban él, tehát összeházasodjon, vagy ne házasodjon össze. Bécsben éljen, vagy Berlinben éljen. Most ez persze egy nagyon kiváltságos élet, amit ő él, és persze ez nem adatik meg mindenkinek, de azt hiszem, hogy mégis a mi generációnkban alapvetően annyi ilyen választás elé vagyunk állítva minden nap, hogy az ember nem bírja elkötelezni magát, és mindig az az érzése, hogyha valamit választott, talán az éppen nem választotta, te elszalasztja. És ez egy nagyon érdekes különbség, vagy egy konfliktus a két nő között. Tehát az öreg mama és az unokája megismerkednek, két korból, két különböző életmóddal, és ezeket a nőket egymás ellen elengedem, és morzsolódjanak, és ismerkedjenek, és tanuljanak egymástól. És tudják azt értékelni, ami van nekik. Ez volt a gondolat ebben.
Hogy mit hozunk magunkkal a felmenőinkből, ez ma nagyon aktuális kérdés. Erre gondoltál, vagy ez adta magát, hogy az unoka ez így él?
Arra gondoltam, hogy sokszor felmerül az, hogy hát a Rebekának, tehát egy ilyen nagymamának, aki a diktatúrában élt, hogy mennyivel nehezebb élete volt. És a fiatal generáció ezt nem tudja átérezni, vagy értékelni. Viszont az öreg generáció se tudja értékelni azt, hogy milyen nehéz a mai életben ezeket a választásokat tenni, és jól dönteni, és az életet élni. Tehát fontos, hogy legyen ez a kommunikáció a generációk között. Ez érdekelt engem. Meg ez úgy történt, hogy én először megírtam az 50-es évekbeli cselekményt, és akkor utólag kérdeztem meg magamtól tulajdonképpen, hogy most akkor ehhez nekünk modern, nekem, mint egy modern nőnek mi közöm van, hogy érint ez? És azt hiszem, hogy így. Tehát a Rebeka és Anna is észreveszi, hogy milyen sok közös van az ő döntéseikben, hogy sokkal több az, ami összeköti őket, mint az, ami különböző. És hogy az Anna megtanulja átérezni azt, hogy az ő nagymamája mind ment keresztül, és fordítva a nagymama is megérti az Annát.
Nagyon életszerű és ember közeli, ahogyan írsz, akár a történelmi eseményekről, akár a kitelepítés napjairól, azokról a teljesen hétköznapi küzdelmekről, akár a megfeleléssel, vagy az új élethelyzettel, vagy a teljesen más életkörülményekkel, de hogy ugyanakkor a kapcsolatokról is így írsz, hogy én úgy érzem, hogy nincs semmi idealizálva, tehát ahogy akarom, mégsem akarom, visszaengedem, mégsem engedem, szóval hogy ezt a billegést, ahogyan egy kapcsolatban őrlődnek a felek, hogy ezt így mutatod meg, miért?
Próbáltam nagyon, hogy ne legyenek benne klisék. Tehát a történelmi részt ugye nagyon sokat kutattam, de a kis dolgokról is. Mivel 50-es években én nem éltem, nem találhattam ki ott semmit. Tehát, hogyha például ott vagyunk a magyar képzőművészeti kiállításon, és a nénike ránéz a képre, és mondja, hogy annak a parasztnak nem látszik az arca, és nem lehet látni, hogy mit gondol. Az ilyen dolgokat nem találhattam ki, ezt valami cikkbe valahol egyszer olvastam, mert ha én ilyet kitalálnék, az már klisé lenne. Tehát nem tudhatom, hogy így történt, de ha ez tényleg megtörtént, akkor ez viszont egy nagyon érdekes és nagyon reprezentatív dolog erről a korról.
És a kitelepítést, arról, hogy tudtál igényelni?
És így kezdődött az egész, hogy egy ilyen kötet került a kezembe, ami beszámolókat tartalmaz. Tehát egyes emberek, egyes kortársak, akik ezek végigmentek, leírták, hogy mi történt velük. És nagyon-nagyon hasonlítanak ezek a leírások, de nagyon sok kis dolog is benne van, ami érdekes volt, amit így fel tudtam használni. Eleve maga a deportációk, tehát az, hogy 51-ben Budapesten megáll az autóház előtt hajnalban, és jön valaki, és azt mondja, hogy 24 óránk van, hogy elhagyjuk a házat, és összepakolhatunk egy bőröndöt, meg egy pár bútort, és rendezzük az életünket, és holnap jönnek vissza megint reggel 6-kor, és valamilyen helységbe el fognak vinni, és ahogy olvastam, hogy mi történt a vonatokon, tehát itt tulajdonképpen ilyen vagonokba tették az embereket, és a legrosszabb az volt, hogy az emberek nem hittek ennek, tehát nem tudták pontosan, hogy mi fog velük történni, és ugye ott volt a második világháború, volt, aki Auschwitzból visszatért, és megint ott volt, és megint deportálták, és az ment az emberek között, hogy hát biztos Szibériába visznek, akkor megáll a vagon, és nem hallanak semmit, és mi lesz most, és akkor valaki felszólal, és azt mondja, hogy biztos kiásnak egy árkot. Soha nem találhattam volna ilyet ki, mert ezt nem lehet kitalálni, tehát ez a félelem, ami az emberekben volt, ami aztán tényleg történt, az engem nagyon megrengetett, és így kezdődött az egész érdeklődésem a Rákosi korszak iránt, és próbáltam ezt megérteni, hogy akkor az a kérdés, hogy ugye ezt hallottak az emberek, ez heteken belül történtek ezek a kitelepítések, és mégse volt az, aki összepakolta a cuccait, és azt mondta, hogy elhagyom az országot, és elmegyek, hanem a legtöbben, biztos volt, de a legtöbben, megint csak ugyanúgy, mint a második világháborúkor, azt gondolták, hogy hát velük biztos nem történik meg ilyen. Tehát, hogy ismétlődik a történelem, hogy ilyen megeshetett, ez engem megrengetett tényleg.
És mi a helyzet a szerelemmel és az emberi kapcsolatokkal? Mert ugye az van a könyvborítón, hogy könyörtelen a választás a szerelem és a szabadság között.
Mi az érdekes a történelemben is tulajdonképpen az emberi kapcsolatok, és az emberi kapcsolatokon belül mi az, ami a legintenzívebb, az a szerelem, ez az érzés, és ezért engem ez érdekelt, ezen keresztül mutattam be, mert a szerelem is akkor érdekes így regényben leírva, hogyha valami miatt nem tud megvalósulni. És mai fejjel belegondolni ebbe, hogy ugye kitelepítés szerintem mindkettőjüknek a legboldogabb éveik. Rebeka ebben az időben be van zárva, tehát nincs a hajtás, nincs neki az a lehetősége, hogy tovább akarjon menjen. Tehát belenyugszik, és megengedi magának a szerelme kibontakozását István iránt. De abban a pillanatban, amikor jön az amnestia, és megtudja, hogy mehet, akkor nem bírja visszatartani magát.
Ugye Rebeka nagyon sok szempontból kényszerűségből dönt úgy, ahogy, mert vinni akarja valamire, vagy tényleg az általa gondolt boldogságot keresi, és nem veszi észre, hogy esetleg az más. Annának nincsen ilyen kényszerítő erő az életében, végülis nem az egzisztenciája múlik rajta.
Nála inkább az a dilemma tényleg, hogy hát mi eldöntöttük ezt a gyerektelen életet, de mi van, ha ez egy hiba volt, és mi van, ha megöregszem, és ott ülök egyedül, és mi van, hogyha megbánom ezt? És aztán, ami nagyon hasonló Anna és Rebeka között, azt, hogy de elebb projektálja a párjába, tehát azt hiszi, hogy tudja, hogy a párja mit akar és mit gondol. És azt hiszi, hogy ha bele is megy a párja ebbe a gyerek dologba, az ő neki biztos csak egy súly lesz, és hogy ezáltal nem tudnak majd boldogak lenni. Tehát ilyen szempontból hasonló a Rebekához.
Fontos arról beszélnünk, hogy mit képvisel Éva és Edith. Ők teljesen máshol keresik a boldogságot.
Pont ezt akartam ezzel kifejezni, hogy igenis, ez egy teljesen legitim életút. Ha én azt választom magamnak, hogy én családanya akarok lenni, és örömet találok abba, hogy szép házat csinálok, hogy a családomért vagyok ott, és kényeztetem őket, és ebben én tényleg megtalálom a boldogságomat, ez egy gyönyörű és nagyon szép dolog. Csak én úgy látom, hogy az Edith ezt nem önmagából így választotta, hanem ez érdekes volt, hogy megírtam a múltbeli cselekményt, és akkor utólag kellett kitalálnom, hogy na mi lett akkor a Rebeka gyerekéből. Tehát mi lehetett egy olyan gyerekből, akinek az anyukája ennyire domináns, ennyire meghatározó volt. És Rebeka szabadságvágyat, női önállóságot akart belenevelni a gyerekében, de közben annyira talán tudata nélkül is annyira beleprojektálta a saját vágyait, a saját kudarcot vetett álmait, hogy tulajdonképpen elnyomta a gyerekét. És mit csinál ez a gyerek? Gondoltam én, hát ellene megy. Tehát egész életében úgy dolgozik, hogy az anyja ellen választ, anyja ellen dönt. Csak mivel gondolom én soha nem tanulta azt meg, hogy saját döntéseket tegyen, ezáltal aztán a férje lesz a domináns a kapcsolatukban. Tehát én úgy gondolom, hogy az Edithnek még meg kell ezt tanulni, hogy tényleg megkérdezze magát, hogy mit akarok én az élettől. Az Éva pedig egy érdekes karakter, akartam egy ellenpólust az István, a Rebeka ellen, tehát valaki, aki a forradalmi cselekményt is tulajdonképpen megkérdőjelezi, aki felmutatja a forradalomban a nem olyan jó oldalakat is.
Az 56-os októberi napokat írod le. Hát szívszorító, ahogyan mondjuk ott emberek bezárva a lakásba rettegnek. Erről volt neked családi történet, bármi személyes emlék valakinek a családban?
Nincs benne semmi a könyvből ebbe. Az én családomban is ez inkább egy olyan téma volt, amiről nem nagyon beszéltünk. Ezért is érdekelt az egész, ugye, hogy ezt magamnak felkutassam. Tehát nagypapám annak idején 56-ban egy fiatal kis katona volt, aki fegyverrel a kezében az ellenforradalmat, úgymond ellenforradalmat verte le. Az ilyen dolgokról nehéz beszélni. Nem, itt is megint nagyon sokat olvastam, és fontos volt nekem azt megmutatni itt is, hogy persze voltak a forradalmárok, a hősük, de nagyon sok olyan ember volt, aki csak ült a lakásában és félt. Volt, aki elítélte az egészet, és azt mondta, hogy hát csak kiengedik a börtönökből az elítélteket, és hogy anarchia van az utcán, és volt, aki fegyverrel a vállán járt az utcákat, és a forradalomnak ez a dinamikája megragadta, és forradalmat játszott. És persze volt nagyon sok ember, aki igazán hitt ebben. De minden volt.
Ugye azt olvasni rólad, hogy különböző országokban éltél az elmúlt években, évtizedekben. Milyen volt neked az 50-es évekbeli Budapestet megmutatni, és a mai Budapestet is? Nagyon jó ezzel a várossal találkozni így a regényed révén.
6 éves voltam, mikor annak idején szüleim kikerültek kiküldetésbe Kelet-Berlinbe, és úgy Kelet-Berlinben, vagy Berlinben nőttem fel, aztán ott jártam egyetemre, ott ismertem meg a mai férjemet is. Szüleim aztán 15 év után visszajöttek Magyarországra, azóta is Budapesten élnek. Engem ilyen szempontból mindig magyarnak neveltek, magyar a családom, de mégis külföldön éltünk. Én meg ugye kint ragadtam. Aztán férjemmel jártuk egy kicsit a világot, most 4 éve Bécsben élünk, amit nagyon-nagyon szeretek, mert egyrészt német nyelvű, de másrészt meg nagyon közel van Magyarországhoz. Tehát itt, ha bárhol a világon, akkor itt egy kicsit relevánsabb az, ami Magyarországon történik. De aztán, hogy én teljesen Németországban iskolázottam, ott szocializálódtam, beszélek magyarul, de azért úgy nem tudnék írni magyarul, ahogy ezt a regényt megírtam. Tehát nekem olvasni Lassik Éva fordítását fantasztikus élmény volt. Viszont láttam minden egyes szavamat, és mégis én így fogalmazni nem tudtam volna. Aztán, hogy írtam Budapestről, hogy írtam az 50-es évekbeli Magyarországról, járok Budapesten sokat, de én úgy egy 3 hónapnál többet egyszerre nem éltem Budapesten, de ismerem a várost, nagyon-nagyon szerettem Budapestet, nagyon közel áll hozzám. De persze úgy, hogy sok kutatással, és aztán pont az 50-es évekről írni egy én korombelimnek az nem olyan egyszerű. Tehát nagyon örültem annak is, hogy a Blatik Éva a fordító nagyon utána nézett a dolgoknak, tehát kérdezett tőlem, hogy ezt honnan vetted, honnan tudod, hogy ott lehet-e balra menni. Ezt a német kiadó nem tette meg a könyvbe, nem is tudták volna. És nagyon hálás vagyok Évának, hogy azért még tett fel nekem egy pár keresztkérdést, hogy a magyar kiadásban ez tökéletes legyen, mert más az olvasó, magyar olvasóknak ez egy nagyon személyes téma is. Tényleg van érdeklődés a könyv iránt. Németországban, Ausztriában ez egy picit más volt, mert itt a történelmi háttér egy kulissza, és úgy érdekes, meg mondják, hogy hú, mennyire sokat tanultak a könyvből, ami nekem persze nagy bók, de nem az érdekli az embereket elsősorban, hanem inkább a sztori maga a történet.
Régmúlt napok fénye, könyörtelen a választás a szerelem és a szabadság között. Kis Nikolettával beszélgettem a regényéről, ami magyarul a Libri kiadó gondozásában jelent meg.